A múlt vasárnap arról beszéltem, hogy nekünk, akik már Jézus Krisztuséi vagyunk, azaz, akik megismertük őt, hiszünk ő benne, átadtuk az életünket neki, és az ő követői vagyunk, milyen nagy felelősségünk van azok iránt, akik körülöttünk élnek, de még nem ismerik őt. Miért olyan nagy a felelősségünk? Azért, mert hogy ők még nem ismerik őt. Ezért nem tudnak személyes tapasztalatokat szerezni Jézus Krisztussal, úgyhogy arra kénytelenek hagyatkozni, amit rajtunk keresztül szereznek. Mi vagyunk számukra az ízelítő a hitből, a kereszténységből, a gyülekezetből, Jézus Krisztusból. Ezért nagyon fontos az, hogy hogyan képviseljük Jézust. Ahogyan mi hiszünk, ahogyan mi megéljük a kereszténységünket, akik mi vagyunk, az meghatározó befolyást fog gyakorolni körülöttünk azokra, akik még Jézus Krisztust nem ismerik. A mai alkalommal szeretnék kapcsolódni ehhez a témához, de átlépnénk az éremnek a túlsó oldalára, és most nem azt vizsgálnánk meg, hogy mi hogyan vagyunk hatással mások hitének az alakulására, hanem egy picit arról beszélnénk, hogy mások hite, vagy mások hitének a megélése hogyan van hatással mi ránk. Úgyhogy ezt a címet is adtam a beszédemnek, hogy te kire nézel. A mi hitünket és a mi kereszténységünket mennyire határozhatják meg mások. Szeretnék kérdezni valamit. Előfordult már veled, hogy annyira felidegesített valakinek a viselkedése, hogy emiatt ott hagytál valamit, amit egyébként szívesen csináltál volna. Mondjuk egy társas játékot. Ő ezt csinálja, ha ő ezt csinálja, akkor én nem játszok tovább, és elmentél. Vagy voltál egy rendezvényen, ami amúgy klassz volt, és jól is érezted magadat, de valaki beszólt neked, vagy valami olyasmit csinált, ami kiverte nálad a biztosítékot, és ezért azt mondtad, hogy na jó, én elmegyek haza, és ott hagytál csapott papot. Igaz, hogy másoknak a viselkedése mennyire fel tud zaklatni bennünket? Annyira fel tud zaklatni bennünket olykor, hogy nem is tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, és elmegy teljesen a kedvünk miatta. Ki az, aki volt már így? Szerintem minden ember volt már így. Ez mutatja azt, hogy milyen nagy befolyással vagyunk egymásra, és hogy nem csak mi hatunk másokra, hanem mások is hatnak ránk azzal, amit tesznek. Persze vannak olyan helyzetek, és vannak olyan kiakadásaink, aminek nincs olyan nagy tétje, de az is előfordulhat, amikor bizony igen sokat veszítünk, hogyha másoknak a hibái vagy gyengeségei miatt feladunk dolgokat, és ott hagyunk valamit. Ki az, akinek jó a képzelő ereje közületek? Jó képzelő erőtök van? Most szükségetek lesz rá, mert szeretnék elmondani egy történetet, és az lenne a kérésem, hogy képzeljétek bele magatokat ebbe a történetbe. Ennek a történetnek te leszel a főhőse, és próbáld meg a lehető legjobban beleélni magadat abba, amit elmondok. Mehetünk? Szóval, képzeld el, hogy 500 évvel ezelőtt élsz, és hajótörést szenvedtél az óceán közepén. Belepottyantál a vízbe, sötét éjszaka van, a csillagok sem nagyon látszanak, és te sem nagyon látsz semmit. Nem vagy igazán jó úszó, de ha az lennél, az is hiába való lenne. Kétségbe esetten próbálsz a víz felszínén maradni, körülötted a végtelen óceán, alattad a hatalmas mélység. Perceid, vagy legfeljebb óráid vannak hátra. Ahogyan ott küzdesz, egyszer csak előbukkan a sötétből egy nagy mentőcsónak. Éppen melletted. Benne ül az elsüllyedt hajó kapitánya, aki valahogy megmenekült, és megmentette ezt a csónakot is a hajótörésből, és kihúz a vízből. Aztán egész éjszaka még túlélőket keresgéltek együtt, és találtok nagyjából 20 embert, akiket szintén beemeltek a csónakba. Reggelre kitisztul az ég, kisüt a nap, ott csücsültök ez az ázott csapat a mentőcsónakban, amerre csak elláttok a végtelen óceán, és örültök, hogy megmenekültetek. A kérdés csak az, hogy meddig? Ugyanis, hogyha most egy vitorláshajóban ülnétek, akkor is hetekig tartana, míg a következő szárazföldet eléritek. De mi lesz veletek így ebben a mentőcsónakban? A remény azonban él, sőt, egész komoly esélyetek van, több okból kifolyólag is. Az egyik ok, hogy a hajós kapitány egy rendkívül tapasztalt tengerész, aki már sok vihart megélt, és tudja, mit kell kritikus helyzetekben tenni. Ráadásul egy rendkívüli ember, egy igazi jó vezető, bölcs, higgadt, bátor, józan. Igazán bízhatsz benne. Ráadásul, mivel ő jó hajós kapitány volt, gondolt arra, hogy a mentőcsónak ne csak ott legyen a hajón, hanem benne legyenek olyan dolgok, amikre szükség lehet vész esetén. Úgyhogy a mentőcsónakban van egy néhány láda konzerv, némi kétszersült, van egy pár hordó víz, sőt, vannak még olyan apróságok is, amelyek feltétlenül szükségesek a tengeri túléléshez. Zsinegek, horgok, hogy lehessen halat fogni, és apró vászon darabkák, amelyeknek a segítségével az esővizet fel lehet fogni. Szóval van remény. A kapitány vezetésével nekiindultok, hogy kijussatok a szárazra. Mindenki tudja, hogy kemény lesz, hogy sokáig fog tartani, de hogy lehetséges. Úgyhogy mindenki a maga módján talál magának feladatot. Evesztek felváltva. Némelyek mások horgásznak, hogy legyen mégis valami harapnivaló. Mások kémlelik a látóhatárt. Szóval így csinálja mindenki a maga dolgát, ott vagytok a hajóban, illetve a csónakban, közben persze beszélgettek, együtt vagytok, és hát kénytelen, kelletlen formálódik egy közösség. Aztán, ahogy telnek, múlnak a napok, rájössz, hogy nem csak kedvedre való emberek vannak itt, hanem zavaróak is. Sőt, akad olyan is, akivel, ha ez a hajótörés dolog, meg ez a megmenekülés dolog nem történt volna meg, soha életbe nem ültél volna le, még egy asztalhoz sem. Például észreveszed, hogy az egyik túlélő társad állandóan túrja az orrát. Amit te mindig is gusztustalan dolognak tartottál, de most egyre jobban kezd zavarni. Főleg, amikor tudatosodik benned, hogy ugyanazt az evezőt fogdossátok. Aztán van egy másik túlélő társad is, amelyik meg állandóan vihog. Mindenen vihog teljesen értelmetlenül, bármi történjen is, és téged már nagyon elkezd zavarni, hogy miért vihog egyfolytában. Aztán van egy harmadik túlélő társad is, amelyiknek pedig nagyon zavaró, kellemetlen izzadságszaga van, főleg amikor horgászik, és te nem tudsz olyan messzire menni tőle, hogy ne érezd. Aztán van egy negyedik túlélő társad is, amelyik meg folyton sápítozik. Napjában többször sírva fakad, és azon síránkozik, hogy mind oda fogtok veszni, és senki nem fogja túlélni, és már eleged van a síránkozásából. Ráadásul van egy ötödik túlélő társad is, amelyikről meg kiderül, hogy konkurens céghez tartozik, és állandóan szakmai kérdésekre tereli a szót. Persze, ő sokkal okosabb, mint te vagy, és állandóan kötözködtök, és a végén már teljesen eleged van belőle. Szóval ott ülsz ebben a mentőcsónakban, és egyre jobban zavarnak ezek a dolgok, ahogyan összeadódnak. Olyannyira, hogy már nem is tudsz másra gondolni. Persze, megmenekültetek. A mentőcsónakban ültök, a szárazföld felé tartotok, minden reményetek megvan, hogy egyszer oda is fogtok jutni. Van egy nagyszerű hajós kapitány, aki vezeti a csapatot, és amúgy az utastársai többségével nincs semmi probléma, sőt, vannak kifejezetten szimpatikus túlélő társaid is, de ezek miatt, a zavaró dolgok miatt egyszerűen egyre jobban kibírhatatlannak érzed az egészet. Bármerre nézel, úgy tűnik számodra, hogy csak orpiszkálás, csak izzadságszag, csak vihogás, sápítozás és vitatkozás van. És úgy érzed, hogy te ezt nem bírod tovább. Úgyhogy egy szép napod eleged lesz, és kifakadsz, és azt mondod, hogy én ezt nem csinálom tovább. Nem fogok orpiszkálósokkal, izzadságszagúakkal, vihogókkal, sápítozókkal és vitatkozókkal egy csónakba nevezni. Úgyhogy felindultságodban felkapsz egy mentővet, és beveted magadat az óceánba. Azt mondod, majd én kiúszok egyedül. Persze a normális túlélő társaid próbálják mondani, hogy ne csináld ezt, mert egyedül nincs esélyed. Sose érsz a partra. Megesznek a cápák. Ki fogsz hűlni. Elsodor az óceán. De téged nem érdekel az egész. A hajós kapitány is, aki egy rendkívüli ember, próbál a lelkedre beszélni, hogy gyere, mász vissza. Hát ezért ez mégiscsak egy mentőcsónak, és mégiscsak a szárazföld felé tartunk, ahol van remény az újrakezdésre. De téged már a hajós kapitány szavai sem tudnak meghatni. Úgyhogy ellököd magad, és haragosan, vagy talán elkeseredetten eltempózol. Aztán szép lassan eltűnik a csónak a láthatáron, és te ott maradsz egyedül a végtelen óceánban. Nos, azt szeretném kérdezni, hogy az ilyen helyzetben ki veszít többet? Te vagy ők? Azok veszítenek többet, akiket ott hagytak, vagy az veszít többet, aki ott hagyta őket. Ugyanilyen érdekes kis történet. Sokat gondolkodtam rajta, és azért találtam ki, mert egy olyan allegórikus, szimbolikus mesét szerettem volna mondani, amiben bele tudjuk helyezni magunkat, ami tanulságos számunkra, és amely nagyon jól illusztrál egy nem mesebeli, hanem egy valóságos problémát. Tudjátok, több évtizede, hogy Jézus Krisztus követője vagyok, és már nagyon hosszú ideje állok szolgálatban, és észrevettem, hogy van egy állandóan ismétlődő tipikus jelenség, mégpedig az, amikor Jézus Krisztus megismert, megmentett, újjászületett emberek rendszeresen hátat fordítanak a gyülekezetnek, a hitnek, sokszor magának, Jézus Krisztusnak is, azért, mert a keresztény társaiknak a hibáit, gyengeségeit, vétkeit nem tudják tovább elviselni. Találkoztatok már ilyen emberekkel? Én olyan sokszor hallottam már, évekre, évtizedekre visszamenőleg fel tudnám idézni. Én oda nem megyek többet. Azok a képmutatók. Ő is azt csinálja, állandóan túrja az orrát. A másiknak izzadságszaga van, a harmadik folyton sápítozik, a negyedik mindig okosabb. És így tovább. Én már ezt nem bírom tovább. Csak hogy nagyon sokszor, amikor az emberek ezek miatt elfordulnak a gyülekezettől, akkor nem csak a gyülekezettől fordulnak el, hanem eltávolodnak magától, Istentől is, és a hittől is. Volt már veled olyan, amikor másoknak a hibái, gyengeségei, vétkei megviseltek? Amikor úgy érezted, hogy az lenne a leghelyesebb reakciód mások vétkei, hibái, gyengesége miatt, hogy te kiszállsz az egészből, és hogy te se csinálod tovább. Ez olyan, mintha odaülnénk egy nagy terített asztalhoz, ami nagyon finom ételek roskadásig vannak, és valaki elkezdene csámcsogni, mire én azt mondanám, mivel te csámcsogsz, ezért bosszút állok rajtad, és bosszúból éhen maradok. Azzal elmész. Ő pedig csámcsog, és továbbra is finomakat eszik, te pedig duzzogsz valahol, és közben korog a gyomrod. Szóval, hogyha éltél már át olyat, hogy másoknak a hibái, gyengeségei, bűnei, vétkei zavartak, megviseltek, esetleg megbotránkoztál, megütköztél, vagy elkeseredtél, vagy csalódtál, vagy kiábrándultál, és ezért engedtél el amúgy olyan értékes dolgokat, amiket Istentől kaptál. Vagy ha esetleg most is küzdesz ezzel, akkor szeretnék három egyszerű tanácsot adni neked arra, hogy hogyan élheted túl az ilyen helyzeteket, és mi az, ami felülemelhet téged másoknak a gyengeségei. Az első tanácsom így szól, hogy fogadd el, hogy senki sem tökéletes, csak egyedül Isten. Fogadd el, hogy senki sem tökéletes, csak egyedül Isten. Tudod, előbb vagy utóbb mindenkiben fogsz hibát találni. Mert nincs tökéletes ember, egyetlen egy sem. nem tökéletes a férjed, nem tökéletes a feleséged, bármennyire is szeretitek egymást, vagy szerettétek egykor egymást. Nem tökéletesek a gyerekeid, hiába, hogy a te gyerekeid, és a legszebbek, legokosabbak, legnagyszerűbbek a világon, de néha az agyadra mennek. Szóval nem tökéletesek ők sem. Nem tökéletesek az idősebbek, akiknek pedig már érettebbnek kellene lenniük. Nem tökéletesek a keresztény testvéreid sem, pedig megismerték Jézus Krisztust. Mégsem tökéletesek. Nem tökéletesek az idősebb keresztények sem, az öreg keresztények, akik már évek vagy évtizedek óta követik Jézust, és akikre úgy felnéztél az elején. Ők sem tökéletesek. Nem tökéletes a gyülekezeti vezetőd, a presbiter, a lelkipásztorod sem tökéletes. Akármerre nézel, nem fogsz tökéletes embert találni. Persze, általában ez úgy történik, hogy amikor az ember megismeri Jézust, és megtér, újonnan születik, akkor nagyon lelkes. Bekerül a gyülekezetbe, egy új világ nyílik meg előtte. És ez az új, ez az a krisztusi közelség, ez annyira felemelő, hogy nem hasonlítható semmihez, amit régen tapasztaltál. És először az ember, amikor ez megtörténik vele, hajlamos azt gondolni, hogy most megismerte a makulátlanok közösségét. Aztán, ahogy telik múlik az idő, akkor rájössz, hogy egyáltalán nem makulátlanok. Hanem mindenkinek van hibája, sőt, van akinek több is, sőt, van akinek rengeteg van, sőt, van akinek csak az van. És látod, hogy nem tökéletesek az emberek körülötted. Csak azokat az embereket látjuk tökéletesnek, akiket messziről látunk. Azokat, akiket a tévében látunk, vagy azokat, akiket az interneten látunk, vagy akiktől olvasunk egy könyvet, mondjuk egy bestsellert a sikereikről, és úgy érezzük, hogy ők tökéletesek. Aha, csak egy baj van, hogy olyan messze vannak. Szóval általában azokat látjuk tökéleteseknek, akik távol vannak tőlünk. De bárkit, akitől közelről megismerünk, arról ki fog derülni, hogy nem tökéletes. Mert mindenkinek vannak hibái. A távol lévő embereket könnyű idealizálni, és könnyű beléjük látni a tökéletességet, mert nem ismerjük őket közelről. Azonban akiket közelről megismerünk, azoknak kivétel nélkül meg fogjuk látni a hibáikat is. Egy alkalommal Jézushoz odament egy gazdag ifjú, és így szólította meg, hogy jó mester, mit cselekedjek, hogy örök életem legyen? Mire Jézus azt válaszolta neki, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Szóval senki sem jó, csak egy, az Isten, mondta Jézus. Te fiú, tudtad, hogy senki se tökéletes? Csak az Isten. A római levél 3. fejezetének a 9. versétől azt írja a Biblia. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nézzétek, hogy kezdődik. Mi az igazság? Különbek vagyunk? Egyikünk a másikánál? Nem. Mindannyian bűnösök vagyunk. És ezt taglalja ez a rész, és azt mondja, hogy akár görögök, akár zsidók, akár ilyenek, akár olyanok, mindegy, hogy honnan jöttünk, mindegy, hogy milyen neveltetésben részesültünk. Sajnos mindannyian megromlottak vagyunk, és nincsen olyan, aki igazán jó tudna lenni. Tehát eredendően mindannyian bűnösnek születtünk. Nem jó, hogyha túl nagyok az elvárásaid az emberek felé, mert csalódni fogsz bennük. Egy alkalommal Jézus Jeruzsálemben járt, és a következő történt. János evangélium a 2. fejezetében olvassuk. Amikor Jeruzsálemben volt Jézus a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Hát mondhatnák, hogy wow, fantasztikus, ez egy sikeres kruszéd volt, mert hát itt egy csomó ember látta a jeleket, a csodákat, és hittek Jézus Krisztusban. Megváltozott a szívük, a hozzáállásuk, az életük. De nézzétek, hogy mit olvasunk a folytatásban. Jézus azonban ennek ellenére, hogy sokan hittek benne, nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus nem bízott az emberekben, hanem azt jelenti, azt jelenti, hogy nem rájuk bízta magát. Fontos, hogy légy bizalommal az emberek felé. Szavazz bizalmat az embereknek, de ne emberekben bíz. Pedig mi úgy vágynánk arra, hogyha legalább valaki tökéletes lenne a környezetünkben, nem? Nem vágytál még soha arra, hogy legyen valaki a környezetedben, aki tökéletes? Aki mindig megért téged. Aki mindig kedves veled. Aki mindig szeret. Aki mindig a legjobban viszonyul hozzád. Aki mindig türelmes. Aki mindig szép. Aki mindig erős. Aki mindig jó illatú. Aki mindig ilyen. Aki mindig olyan. Aki olyan tökéletes. Igaz, hogy van a szívünkben, a bensőnkben egy vágy arra, hogy de jó lenne, hogyha valaki tökéletes lenne körülöttünk. Csak hogy az emberek nem tökéletesek, egyedül Isten tökéletes. Ő viszont tökéletes. Ezért ne emberekre építsd az életedet, hanem Istenre. A 118. Zsoltár 8.-9. versében azt írja a Biblia. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek nem akarnak jót. Csak azt jelenti, hogy az emberek nem tökéletesek. Sokkal jobb, hogyha Istenre építjük az életünket, és ő benne bízunk, és nem pedig emberekre. Aztán nézzétek, hogy a második mondatban még egy picit kibővíti itt a Biblia, amikor azt mondja, hogy jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Mi már csak olyanok vagyunk, hogy magunkban sokszor osztályozzuk az embereket. Vannak emberek, akiket olyan közembereknek tartunk, olyan átlagosoknak, de mindannyiunknak a szívében vannak olyan emberek, akik valami miatt magasabb polcon vannak, nem? Légy őszinte. Akiket valahogy nagyobbra tartunk, akik számunkra előkelők. Talán azért, mert szebbek, talán azért, mert okosabbak, talán azért, mert műveltebbek, talán azért, mert több pénzük van, talán azért, valahogy úgy számunkra ők egy magasabb polcon vannak. Előkelők. De nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Miért? Azért, mert senki sem tökéletes, egyetlen ember sem, egyedül Isten. Tudjátok, a hibát ott követjük el, amikor a tökéletesség iránti vágyunkat tökéletlenek irányába fordítjuk. Amikor a tökéletesség iránti vágyunk betöltését tökéletlen emberektől várjuk. De ez a dolog eleve kudarcra van ítélve, mert hiszen ők nem tökéletesek. Ha emberekbe veted a bizalmadat Isten helyett, akkor rossz alapra építesz. Csak idő kérdése, hogy mikor fogsz csalódni és összetörni. A jó hír az, hogy a tökéletesség iránti vágyunkról nem kell lemondanunk. Csak egy dologra kell odafigyelnünk, hogy ne emberek felé irányítsuk ezt a vágyunkat, hanem Isten felé. A 146. Zsoltárban a következőt olvassuk. Dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltár zengek Istenemnek, míg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a szelleme, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákob Isten a segítsége, és Istenében az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van, ő meg is tart hűségesen mindenkor. Látjátok, hogy miről beszél ez a Zsoltár? Arról, amit felismert, hogy ő nem emberekre építi az életét, nem emberekbe bízik alapvetően, hanem az Istenben, mert ő az, aki tökéletes, ő az, aki mindennek a teremtője, és ő meg is tart hűségesen mindenkor. Mondjuk ezt az utolsó mondatrészt együtt. Ő meg is tart hűségesen mindenkor. Ő az, aki tökéletes, aki tökéletesen hűséges, és aki tökéletesen meg tud tartani bennünket. Tehát az első tanácsom, hogyha szembesülsz embereknek a gyengeségeivel, hibáival, vétkeivel, és azok visszavetnének téged, akkor fogadd el, hogy senki sem tökéletes, csak egyedül Isten. A második tanácsom így hangzik, ismerd fel, hogy te is kegyelemre szorult ember vagy. Szerinted te tökéletes vagy? Ugye nem gondolod komolyan. Már ha arra gondoltál, hogy tökéletes vagy. Nem lehetséges, hogy neked is vannak hibáid, gyengeségeid, olyasmik, amik másokat zavarnak és idegesítenek benned. Hidd el, biztos vagyok benne, hogy neked is van ilyen. Az előbb mit olvastunk a római levélből? Emlékeztek? Úgy kezdte ott az ige, hogy mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyikünk a másiknál? Egyáltalában nem. Szóval, ha senki nem tökéletes, akkor abban benne vagyok én is. Nem csak a többiek nem tökéletesek sajnos, hanem a helyzet az, hogy én sem vagyok tökéletes. És mivel nem vagyok tökéletes, ezért én is kegyelemre szorult ember vagyok. A római levél 3. fejezet 22-23. Versében ugyanerről ír a Biblia, amikor azt írja, hogy nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Az az igazság, hogy mi mindnyájan tökéletlen emberek vagyunk, ezért kegyelemre szorult emberek vagyunk. Én is, és te is. Csak hogy a tökéletlenségünk között van egy nagyon gyarló tökéletlenségünk, ami még a tetejében megnehezíti a dolgunkat. Tudjátok, mi ez a plusz tökéletlenségünk? Az, hogy mások hibáit sokkal könnyebben vesszük észre, és sokkal nagyobbnak látjuk, mint a sajátunkét. Jézus egy alkalommal erről beszélt, amikor a Máté 7-ben azt mondta, miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Azzal kezdi egyébként ezt a szakaszt Jézus, hogy az ítélkező emberekhez szól, akik szeretnek mindig ítélgetni másokat. Én most nem azért olvastam ezt fel, mert azt gondolnám, hogy ti ilyen emberek vagytok, és én sem vagyok ilyen ember. Egyszerűen csak itt Jézus egy alapvető emberi gyarlóságról beszél, amit hogyha nem veszünk észre és nem figyelünk oda rá, akkor bizony el tud velünk szaladni. Mi ez? Az, hogy a másik szemében a szálkát is hamarabb észrevesszük, mint a magunkéban a gerendát. Másoknak a hibái, tökéletlenségei annyira tudnak bennünket zavarni, és annyira nagynak tudjuk látni őket, és annyira kibírhatatlannak tudjuk látni őket, miközben a magunkét észre sem vesszük. Itt is Jézus arra próbálja felhívni a figyelmünket, hogy először mindig vegyük szemügyre saját magunkat. Az a jó, hogy ő sem ítélkezik felettünk. Nem azért mondja, hogy fordítsuk a figyelmünket magunk felé, hogy ítélkezzünk magunk fölött, hanem azért, hogy felismerjük, hogy mi is kegyelemre szorult emberek vagyunk. Nézzétek, hogy mit írt Pál apostol a Korintusi első levél 15. fejezetében a 9. verstől. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Na, halljak meg egy picit. Szerintetek Pál tényleg a legkisebb volt az apostolok között? Hát azért, hogyha objektíven csak ilyen emberi mércével hasonlítgatjuk az apostolokat egymáshoz, bár ez nem helyes dolog, de mégis játszunk el a gondolattal, hogy ki volt az, akinek a munkája hatékonyabb volt? Ki volt az, aki nagyobb nyomot hagyott a történelemben maga után? Ki az, akinek a legtöbb levelét olvassuk az apostolok közül az Új Szövetségben? Szóval akárhonnan is nézzük, azért Pál nem volt annyira jelentéktelen. És nézzétek mégis, mit ír. Azt mondja, hogy mert én a legkisebb vagyok az apostolok közül, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Miért? Mert üldöztem Isten egyházát. Én tudom, honnan jöttem. Tudom, hogy milyen nagy hibákat követtem el. Tudom, hogy azok milyen óriásiak voltak. Tudom, hogy milyen nagyok voltak a bűneim. De Jézus Krisztus ebből kiemelt engem. Megbocsátott nekem. Új lehetőséget adott nekem. Nem vetett el engem. Sőt, a szolgálatába fogadott. És ezért folytatja úgy a következő mondatával, hogy de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Tudjátok, hogy milyen sokat tud segíteni mások hibáinak, gyengeségeinek, vétkeinek az elhordozásában az, amikor megemlékezem arról, hogy én is kegyelemre szorult ember vagyok. Hogy én sem tudnék sehova sem menni, hogyha Jézus nem bocsátott volna meg nekem. Hogyha nem halt volna meg a bűneimért. Hogyha nem adott volna nekem egy új esélyt. Tehát én is kegyelemre szorult ember vagyok. Ha neked szükséged van mások kegyelmére, akkor másoknak is szükségük van a te kegyelmedre. Szóval ismerd fel, hogy te is kegyelemre szorult ember vagy, és ez segíteni fog, hogy túl tudj lépni mások hibáin. A harmadik tanácsom pedig így hangzik, ne emberekre nézz, hanem Jézusra. Ne emberekre nézz, hanem Jézusra. Ne emberekhez igazítsd a hitedet. Ne emberekhez igazítsd a buzgóságodat. Ne emberekhez igazítsd az erkölcseidet. Ne emberekhez igazítsd az értékrendedet. Ne emberekhez igazítsd azt, hogy te milyen keresztény akarsz lenni. Hiszen nem emberek haltak meg érted, hanem Jézus. Nem az emberek váltottak meg téged, hanem Jézus. Nem emberek hívtak el téged, hogy legyél az ő követőjük, hanem Jézus hívott el téged. A te hited nem emberekre épül, hanem Jézus Krisztusra. A kereszténységednek a lényege ő, és nem emberek. Tehát neked nem embereket kell követned, hanem Jézus Krisztust. Amikor olvassuk az evangéliumokat, és arról olvassunk, hogy Jézus hogyan hívta el a tanítványait, akkor minden esetben azt látjuk, hogy Jézus odament valakihez, és azt mondta, hogy gyere, kövess engem. Mondjuk együtt. Gyere, kövess engem. Nem azt mondta Jézus, hogy gyere, kövess minket. Nem azt mondta, hogy gyere, kövess Pétert, Jakabot vagy Jánost. Válassza három közül egyet. Ők a legtöbb tanítványaim. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy gyere és kövess engem. Persze, veled együtt még másokat is elhívtam, és azok is követnek veled együtt engem, de ti nem egymást követitek, hanem engem követtek. Szóval a hited, a kereszténységed Jézus Krisztusra kell, hogy épüljön, nem másokra, ezért ne emberekre néz elsősorban, hanem őrá. Persze tudom, hogy a körülöttünk élő emberek nagy befolyással vannak mindnyájunkra, de mi kaptunk egy lehetőséget Istentől, mégpedig azt, hogy személyesen ismerhetjük őt. Az Ószövetség idején Jeremiás prófétán keresztül Isten előre jelezte az új szövetségnek az elérkezését, és arról beszélt, hogy ebben az új szövetségben az emberek már közvetítők nélkül kapcsolódhatnak majd Istenhez. Jeremiás könyve 31. fejezetében olvasunk erről, amikor ezt írja a Biblia. Ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Nézzétek csak a végét, hogy mit ígért Isten a profitán keresztül. Azt mondja, hogy amikor majd ez az új szövetség életbe lép, akkor nem lesz szükségük az embereknek arra, hogy az egyik tanítsa másikat, hogy ismerje meg az Urat, hanem mindenki személyesen ismerni fog engem, a kicsik és a nagyok. Kedves barátom, egy olyan korszakban élünk, ahol nincs szükséged szent embereknek a közvetítésére, ahol nincs szükséged az egyház közvetítésére, ahol nincsen szükséged valamiféle különlegesen felhatalmazott és felkent klerikusoknak a közvetítésére ahhoz, hogy te Istennel, Jézus Krisztussal kapcsolódj. Arra hívott el téged, hogy te személyesen kapcsolódj ő hozzá. Akkor, amikor hitet ébresztett benned, amikor döntést hoztál, amikor befogadtad őt, akkor beköltözött a lényedbe a Szent Szellem által. És ezért neked személyes kapcsolatod lehet Jézus Krisztussal. Nem vagy rászorítva arra, hogy embereken keresztül jöjj hozzá, hanem direkt közvetlenül jöhetsz ő hozzá. Éppen ezért nem emberekre nézve kell megélned a hitedet és a kereszténységedet, hanem közvetlenül Jézus Krisztusra nézve. Ha emberekre nézel, akkor az olyan, mintha feladnád a közvetlen kapcsolatodat Jézussal, hogy ismét közvetítőkön keresztül kapcsolódj hozzá. Van egy barátom, aki az autójának a hátuljára felragasztott egy feliratot. Nagyon tetszik nekem, úgyhogy lefényképeztettem vele, és átküldtettem. Nem tudom, hogy el tudjátok-e olvasni. Az van az autója hátuljára írva, hogy ne engem kövess, hanem Jézust. Nagyon tetszik nekem ez a felirat, gondolkodtam rajta, lehet, hogy én is rátethetem az autómnak a hátuljára, mert ez tök vagány. Mész a forgalomba, megállsz a piros lámpánál, vagy valami, esetleg valami bakit csinálsz, tudod, az emberek kezdenének vérgesek lenni rád, és elolvassák az autó hátulján, mi van, ez egy felszabadító is egyben, hogy ne engem kövess, hanem Jézust. Tudjátok, milyen sokan követik el azt a hibát, hogy bár Jézust akarják követni, de mégis embereket követnek? Bár keresztények, de mégsem a megváltójukra néznek, hanem emberekre. Milyen sokan követik el azt a hibát, hogy mások hibái miatt eltávolodnak Jézus Krisztustól? Hogyha emberekre nézel, akkor a Jézus iránti szereteted is kihűlhet. De ha Jézusra nézel, akkor szeretni fogod tudni a tökéletlen embereket is. Ezért nem mindegy, hogy kikre nézel. Szóval ne embereket kövess, hanem Jézust. Péter apostol, Péter Jézus feltámadása után, amikor ott alakultak a dolgok, akkor Jánost, az ő apostoltársát látva, egyszer Jézustól a következőt kérdezte. Uram, hát vele mi lesz? Valószínűleg ő volt a legfiatalabb tanítvány, aki legközelebbi kapcsolatban volt, nagyon ragaszkodott érzelmileg is az ő mesteréhez. És azt kérdezte Péter Jézustól, hogy vele mi lesz? Jézus így szólt hozzá. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Jó dolog, hogy érdeklődsz mások felől, és hogy fontos neked, mi történik velük. De figyelj csak, az elsődleges fókusz az, hogy te engem kövess. Mit jelent az, hogy Jézusra nézek? Hogyan kell ezt csinálni? Úgy, hogy tudatosítom magamban, hogy ő a legfontosabb személy az életemben. Ő az, aki miatt itt vagyok, ő az, aki miatt hiszek, ő az, aki miatt úgy élek, ahogyan élek, ő az, akinek a példáját követni akarom elsősorban, és nem pedig embereké. Szóval, hogyha másoknak a hibái, gyengességei, vétkei valaha visszavetettek téged, megütköztél, megbotránkoztál, elkeseredtél, csalódtál esetleg miattuk, és úgy érezted, hogy ez téged is eltávolítana a hittől, Jézus Krisztustól, a kereszténységtől vagy a gyülekezettől, akkor az a tanácsom neked ma, hogy ha legközelebb így fogod érezni, akkor jusson eszedbe három dolog. Az első, hogy fogd fel, hogy senki sem tökéletes, csak egyedül Isten. A második, hogy ismerd fel, hogy te is kegyelemre szorult ember vagy, és a harmadik, hogy ne emberekre néz, hanem Jézusra. Te kire nézel? Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te egy személyes kapcsolatra hívtál el bennünket önmagaddal. Köszönjük neked, hogy amit te tettél velünk, ahhoz nem lehet hasonlítani semmit, amit emberek tettek értünk. Köszönjük neked, hogy te teremtettél meg, hogy te adtad az életünket, hogy te váltottál meg. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te haltál meg értünk, és te támadtál fel. Hogy te élsz bennünk, hogy te költöztél a szívünkbe, hogy te készíted a helyet számunkra a mennyek országában. Hogy te vagy a mi erőnk, te vagy a mi példaképünk. Köszönjük, hogy te küldted el nekünk a Szent Szellemet. És Uram, ezért mi te rád nézünk, és téged követünk. Uram, nem akarjuk azt, hogy más embereknek a hite, más embereknek az élete határozza meg a mi hitünket és a mi életünket. Urunk, mi te rád nézünk és téged követünk. És hogyha mindenki el is tér tőled, mi akkor is szeretnénk ragaszkodni hozzád. És hogyha emberekben csalódnánk is, mi benned akarunk bízni. Uram, segíts nekünk, hogy ne egymásra nézzünk, hogy ne emberekre nézzünk, hanem lássuk azt, hogy te ki vagy, és tudjunk téged követni. Uram, imádkozom, hogyha bárki a jelenlévők közül megterhelődött, vagy küzdelmei lennének mások hibái, mások gyengeségei és tökéletlensége miatt, akkor kérlek, hogy te bátoríts most őt, és vonzd magadra az ő tekintetét. Uram, téged nézünk, és felemeljük most a szemünket újra, nem a hegyekre, hanem még azon túl, te rád. Köszönjük, Uram, hogy felnézhetünk. Köszönjük, hogy újra láthatunk téged. Köszönjük, hogy belőled meríthetjük az erőnket. Ámen. Kedves hallgatóm, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn.
A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.